Jó estét kívánok! Szeretettel köszöntöm Önöket az Egyetemi Lelkészség mai kiadásán. Ez az őszi programsorozat elsősorban a gazdaságról, a gazdagságról, az egyén és a köz javáról, boldogulásáról szól. Az októberi programon, akik jelen voltak, biztosan maradandó nyomozhatjuk mindannyiukban, az a közgazdászok által, hivatott közgazdászok által tartott előadás, ami azt gondolom, hogy sokunknak egy új közgazdasági megközelítést hozott, miközben a keresztény érvek, a keresztény társadalmi érvek gazdaságban történő megvalósításának lehetőségeit. Ez a ma esti program pedig az egyén és a közjó és az egyéni boldogulás kérdését fogja majd körüljárni Norbert atya előadásával. Bevezetőnek csak egy nagyon rövid idézetet szeretnék Szent II. János Pál pápától. Ő ezt 1991-ben Budapesten a Hősök terén elhangzott beszédében fogalmazta meg, és ez a gondolat, ez azt gondolom, hogy örök. A nemzet csak akkor remélhet jobb jövőt, a polgárai képesek közös erőfeszítéssel felelősséget vállalni a közjóért. Átadom a szót az atyának.
Jó estét kívánok! Szeretettel köszöntök én is mindenkit. És elmondom mindjárt a legelején azt, hogy nagy izgalommal készültem erre az előadásra, nem volt közgazdász, és talán erre az előadásra készültem a legtöbbet, ezt is bevallom töredelmesen, és nagyon izgalmas is volt a maga a készület is. Nem csak azért, mert az előző előadás, Laura nővér és Dabóczi Gergely közgazdászoknak az előadása, hát magasra tette a mércét, hanem amiatt is, mert azért egy ilyen nagyon régi távol érdeklődés a téma után már motoszkált bennem, ugyanis még én ide jártam a Nagydajos gimnáziumba, és ott én történelmi matematika fakultációra jártam, mert hogy nem bölcsőtől készültem a papi hivatásra, játszottam a gondolat, hogy mi lenne, hogyha a közgazdaságtudományi egyetemre menni, mai Corvinusra, és hát oda is felvételiztem, és ugye a téma az érdekes is. Most amikor ezzel a kérdéskörrel a közjó egyéni jó, egyéni boldogulás és a közjó kapcsolatával foglalkoztam, akkor így volt bennem egy ilyen kis nosztalgia a 90-es évek második fele után. Ennyit szerettem volna kicsit így előjáróban mondani, és a mai előadásnak a címe az, hogy a közjó, kinek jó, közjó vagy egyéni boldogulás, azt mondom, hogy olyan téma, ami mindannyiunkat valamiképpen érint. Ha a filmek vagy a beszámolóknak a világából, amik a földnek a gazdasági vagy éppen a nyersanyag készletéről szólnak, illetve az emberiség jövőjéről, ugye vannak ezek a mondatok, amik vagy megdöbbentenek, megijesztenek bennünket, vagy éppen közönnyel tovább kortyoljuk a innivalót, meg tovább fogyasztjuk az ennivalóinkat, miközben halljuk, hogy majd az utánunk jövő generációknak mennyi minden mással meg kell küzdeniük, amivel nekünk nem azért, mert az ökológiai lábnyomunk elég nagy ebben a világban. És egy fontos alapigazságot szánnék mindjárt az előadásnak a nyitányára, hogyha közösségben kívánom boldogulni, és ez alatt nem csak a családot értem, hanem a társadalmat, vagy éppen egy iskolának, egyetemnek, vagy éppen a város közösségének, vagy az egyháznak a közösségét értem alatta, akkor muszáj egységben lenni. Biztos már észrevették, hogy vannak olyan társulatok, ahol sokféle irányba tudnak menni, és amikor az a veszély fenyegeti, egyébként a magyar virtus amúgy is hajlamos erre, hogyha ketten vannak, akkor legalább három pártot alapítanak, és legalább öt véleményük van, a másik az kizáró módon. Szóval az egység az egy nagy titok a közösség szempontjából. Az első legfontosabb ilyen nyitányban kimondandó igazság, amit szeretnék kicsit a mai este mindenkinek az emlékezetébe idézni, senki sem birtokolhatja egyedüliként az igazságot. Mindannyian tehetünk hozzá valamit, mindannyian egy kicsit színesíthetjük, az igazságnak egy szeletét meg tudjuk mutatni, de nem a teljes igazságot birtokoljuk. És ez azért tartom fontosnak, mert mindig a probléma ott kezdődik, amikor aki azt gondolja, hogy a teljes igazságot birtokolja, és akkor ezt próbálja elhitetni azokkal, akik fölött hatalmat, teljesen mindegy, hogy közhatalmat, politikai hatalmat, vagy gazdasági hatalmat gyakorol, amikor valaki megmondja, hogy mi az abszolút igazság, és a többieknek ehhez kell aztán igazodni. Mai alkalommal sokat fogok hivatkozni a nyugalmazott pápára, Benedek pápára, 16. Benedekre, akinek ebben a témában egy nagyon fontos tanítása volt a Caritas in Veritate, Szeretet az igazságban című enciklikája, körlevele, pápai tanítása. Ebben így fogalmaz, egyébként roppant közérthető a teológus pápától ez az enciklika. Valószínűleg nem ez a tudomány vonzotta leginkább, mint a közgazdaság tudomány, ezért nagyon egyszerűen fogalmazott ebben 16. Benedek pápa. Szeretni valakit annyi, mint a javát akarni, és hatékonyan tenni érte. Az egyén java mellett létezik az a jó is, amely az egyének közösségi életéhez kapcsolódik. Ez pedig a közjó. Amikor erre az előadásra készültem, eszembe jutott néhány beszélgetés a falvak embereiben. Egy-két faluban már megfordultam, és a ottani polgármesterek gyakran elmondják azt, kicsit panaszkodva, hogy bizony az ő falujukban megtörténik gyakran az, hogy kiköltöznek városhelyről fiatalok a faluba, és hát nem húzzák a falu által megismert szintet. Úgy is mondhatnám, hogy egy falu még ma is olyan, hogy szépen nem csak a port előtt takarítanak, meg raknak rendet, hanem még az átod is tisztítják, ami egy közterület, vagy éppen lenyírják a füvet olyan területen, ami nem tartozik a házhelyhez, nem a tulajdona annak a lakónak, aki a falunak azon a házhelyén tulajdonolja azt az épületet, rendezi az utcát, szépen letakarítják a járdáról a faleveleket. Ez egy falusi embernek ez teljesen evidens történet. Még voltak ezek régen ezek a feliratok, én még a nagyszüleim házán láttam ilyet, hogy tiszta udvar, rendes ház. Ezeket osztogatták is abban az időben. Na most ezek a polgármesterek ma azt mondják, hogy akik a könnyedebb megélhetési formát választva, tehát az olcsóbb lehetőségek mellett döntve, az olcsóbb lehetőségeket kihasználva elmennek falura, hát ők sajnos ezt a nem értik a falusi embernek ezt a fajta felelősségét, vagy precízségét, vagy gondosságát, és hát a szlogenek, amiket a városról a legtöbb ember tisztelt a kivételnek magával hoz, az nálunk mindenki így csinálja, mármint hogy nem csinálja se, hogy a takarítást és a ház körüli rendrakást, vagy ez a na és felszínes szlogen, mi van akkor, hogyha én nem szórom el a havat, vagy a levelet. Szóval közös otthonunk a világ, nem csak a falu, hanem a világ is bajban van, mert egy kulcsszót kimondtam, illetve ezek a panaszok erről szólnak, hogy a felelősség, a szolidaritás, a másiknak a tisztelete, vagy a közösségnek a tisztelete egy picit hiányzik a világunkból. És a közösség java, vagyis a közjó, amiről egy kicsit a mai előadáson szeretnék beszélni, a kereszténységnek egy nagyon lényeges üzenete. Végül is az egész evangéliumokban ez elég markánsan kijön, hogy egyénileg nem lehet boldogulni. Már egyébként az Ószövetség is tudta, hogy nem jó az embernek egyedül lennie, az ember alapvetően társas lény is, közösségben tud kiteljesedni, boldogulni, a család, vagy éppen az emberi közösségnek különböző formáiban, de leginkább a társadalom legkisebb sejtjében, a családban. Na most, mai világunk meg ezzel ezt a jelszót hirdet, hogy önmegvalósítás sokszor a család vagy a közösségnek a kárára, ahol az egyéni szempont, egyéni érdek és az egyéni célok, vagy az egyéni profit vezeti a mai embert, és kevésbé a közösségnek az érdeke, és kevésbé a felelősség. Ismerjük talán ezt a sokat szajkózott szlogent, én még Korszenszki Richárd atyától, Tihanyi Perjától hallottam, gondolkodj globálisan és cselekedj lokálisan, hogy valójában ez a szolidaritásnak az új vezérszava, vagyis a közös felelősségvállalásnak a nagy titka, hogy felelősséget vállalunk az egészért, de azt nyilván nekünk nem Ázsiában, meg Afrikában kell megvalósítani, hanem először csak a saját portánkon, akkor is, ha nem falunkban, hanem a városon. Elgondolkodtam, amikor erre az előadásra készültem, 1789-ben a francia forradalomnak a nagy jelszavai a liberté, égalité és a fraternité voltak. Ez a szabadság, egyenlőség és a testvériség. Nagyon érdekes, hogy hogyan alakult azóta az emberiségnek a történelme, mert gyakorlatilag pont ennek a meg nem valósulásától szenvedünk, vagyis attól, hogy nincsen szabadság, mert hogy van nép, amely elnyom egy másikat, illetve vannak néhány, amit hallhatok eléggé drámai képeken, meg adatokon keresztül a Laura nővér és Dabóczi Gergely közgazdászoknak a diáin keresztül, hogy az emberiség vagyonának a döntő többsége néhány embernek a zsebében van, és az emberiség döntő többsége pedig azon a kevés pénzen kénytelen osztozni, és általában a Földnek a nyersanyag készlete is hasonló megosztottság van. Szóval nincsen ez a híres szabadság, legalábbis a legtöbb ember ezt nem tapasztalja. Az egyenlőség az teljesen evidens, hogy hiányzik mármint a gazdaságnak és a mai világnak a ismert tapasztalatai közül, és a testvériség gondolata is ritkán látott vendég a Földünkön. Egy megyeszékhelynek a megyeházájának talált felirat jutott eszembe. Kaposváron nyáron megfordultam, ott a gyönyörű klasszicista megyeháza van, és az van a homlokzatára fölírva a közjónak. Még érdemes volna esetleg az utcemberét ott Kaposváron, de ha itt lenne nálunk a megyeházán fölírva, itt is meg lehetne kérdezni, ez nem Kaposvár és Szombathelynek a versengéséről szólt. Valójában az emberek elmennek ez alatt a felirat alatt nap mint nap, hogy mit is értünk ez alatt, hogy a közjónak mit ért az ember, mit ért a mai kaposvári, vagy éppen egy mai magyar ember a közjón, mi a közjónak a lényege. A közjónak a lényegét én egy zsinati dokumentumból szeretném meghatározni. Igaz, hogy 1965-ben volt ennek a zsinati dokumentumnak a születése, amire azt lehet mondani, hogy hát ez már az őskorban volt, hát 1960-as évek, hol van ez már, és hogy ez már biztos elveszítette az érvényét, meg az erejét. Így fogalmaz ez a Gaudiamus Spes kezdetű konstitúció, ami az egyház és a mai világ viszonyáról szól. A közjó azoknak a társadalmi életfeltételeknek az összessége, amely mind a csoportoknak, mind az egyes tagoknak lehetővé teszik, hogy teljesebben és könnyebben elérjék a tökéletességüket. Vagyis a közjó egy emberi közösség által elérhető kiteljesedés. Ezt jelenti, egy közösség számára az az út, amin keresztül egy teljesebb, vagy egy boldogabb életre juthat. Szent Márta névnek a nagy sztár fellépője volt itt Szombathelyen. Valakinek tetszik, valakinek nem. Kovács Ákos énekes, akinek van egy szép éneke, most nem énekelném el. A Fényben Is című dalam. Viszont egy fontos igazságot mond el, vagy énekel el benne. A tiéd csak az marad, amit másoknak adsz. Tiéd csak az marad, amit másoknak adsz. Érdemes eljátszani a gondolattal az idő terén, a figyelem a szeretet területén, az áldozat területén, hogy tényleg igazolja a tapasztalatunk, kicsi hétköznapi tapasztalatunk, hogy tényleg az a miénk, amit odaadtunk a másoknak. Erről azt gondolom, hogy az előttem járó generációk tudnának leginkább is nagyon hitelesen beszélni. Ugye sokszor a javakat összeszoktuk kapcsolni a vastag bukszával, meg azzal a bankszámlával, ahol komoly összegek összegyűltek, egy sikeres vállalkozással, meg a boldogsággal, sokszor a közembernek ez így jelenik meg. Most a kereszténységnek a tanítása, ami az evangéliumokra alakul, az ott nem szinonima a javak, illetve a boldogság, ezek nem szinonimák, nem egy másik szóval leírt ugyanazt a valóságot kimondó történés. És kiderül az evangéliumokból, amire a kereszténység az egész társadalomról szóló tanítását ráépítette, kiderül az evangéliumokból, hogy Jézusnak nem a pénzzel volt baja, hanem azzal a mentalitással, ami a pénzhez, a vagyon szerzéshez kötődött, vagyis a kapzsisággal. Mert egy idő után, ez egy ördögi kör, érdemes, ha belegondolunk, csak egy szösszenet erejéig, és akkor szerencsés az életünk, hogyha ebben a gravitálásban nem veszünk részt. Hogyha belegondolunk, végül is egy megszerzett vagy birtokolt, nem tudom, bankszámla, amin sok pénz van, vagy a vagyon köré spirálódó élet, egy idő után elkezd uralkodni fölöttünk. Tehát mi azt gondoljuk, hogy a pénz birtokoljuk, de valójában a vagyon, vagy a pénz, vagy a gazdagság kezd uralkodni fölöttünk, vagyis a birtokolt tárgy a tulajdonosát uralni fogja és irányítani fogja. Három ilyen nyitó tézis mondanék még ennyit így bevezető után, és akkor rákonyarodunk a fő útra. Nem szeretem, de néha meg szoktam nézni a Wikipédiát, most megnéztem. A ökonómia, vagyis a közgazdaságtannak az alapfogalmát, a oikos nomos szónak az összetételéből szerint, ami annyit jelent ház, háztartás és az akörüli szabályok, teendők. Úgy is mondhatnánk, hogy egy olyan fogalomról van szó, ami tényleg érinti, ahogy a falusi polgármesterek mondják, a portánkat, ahol érdemes nem csak a tulajdonolt vagy bitorolt terület fölött, hanem még egy kicsit tovább is a rendet tartani és őrizni. A másik, amit szeretnék mondani, a második tézis, hogy az ökonómiának, vagyis a közgazdaságtannak mindig a célja, hogy a közösséget szolgálja. És ezt onnét is megérthetjük, hogy igazából nem lenne jó üzlet, hogyha valaki csak önmagában, illetve a saját nyereségében gondolkodna. Hiszen amikor a kereslet meg a kínálat összetalálkozik, alapfogalma a közgazdaságtannak, akkor jön létre a jó üzlet. Ha van kereslet, és erre van kínálat, akkor létrejön egy üzlet. Szóval közösség áll a középpontjában, vagy a közgazdaságnak a tárgya, az a közösség lenne. És az is érdekes, hogy kicsit így most az előadásra készülve belástam magamat, hogy egy közgazdaságtan az igazából egy nagyon dinamikus és cselekvő tudományterület, mert arra keresi a választ, hogy mi történik, ha valamit teszek, és mi történik, hogyha valamit nem teszek, vagy ha semmit nem teszek, akkor mi történik. Tehát, hogy nagyon is köze van az élethez. És végül azzal szeretném még megtoldani itt a bevezető tézist, hogy senki sem születik egyénnek, hanem mindenki egyénné növekedhet, hogyha a társadalomban jól érti és érzi a szerepét. Ez azt jelenti egész pontosan, hogy akkor vagyunk igazán egyének, hogyha a másik embert is egyénnek tartjuk, és rájövünk arra, hogy mi egymásra szorulunk ebben a földi létben, és ez az egymásra szorulás segíti a másikat úgy láttatni, hogy hát ő is pont egy olyan ember, mint amilyen én vagyok. Ez már a felelősségnek a témájához is visz bennünket. Szentpárton ünnepe után vagyunk, és ilyenkor a bor megáldás miatt gondoltam, hogy egy kedves boros pohárral szeretném ezt a képet illusztrálni, vagy hát ezt a témát, amit a új bor új tömlőbe való, vagyis a kicsit a kereszténységnek a tanításában, vagy kereszténységnek a tükrében megnézni mindazt, ami pénz, profit, vagy piac, vagy önérdek. Vagyis jön az a probléma felvetés, amire végül is az egész előadást szeretne majd válaszolni, hogy van-e egyáltalán olyan alternatívája a mai társadalmi erkölcsi problémáknak. Az ebből felmerült, vagy felrakott kérdéseknek van-e olyan megnyugtató válaszom, ami egyszerre keresztény, és egyszerre ténylegesen egy teljes emberi közösségnek valódi megoldást, meg megnyugtató utat mutat. Nem fogok itt ilyen közgazdaságtörténeti eszmefutatásra folytatni, két okból, mert nem értek hozzá, a másik ok pedig, hogy valószínűleg roppant unalmas lenne. Minden esetre egyébként Laura nővér és Dabóczi Gergely közgazdászok ezt részben meg is tették, amikor Arisztotelészre és Aquinói Szent Tamásra és az ő fogalmukra, a bonum communéra, a közjóra hivatkoztak. Én három olyan elvet szeretnék kiemelni, amire a kereszténység fölépíti a közjóról szóló tanítását. Ez a személyesség, a szolidaritás, vagy a másikért való felelősségvállalás, és a legszebb, ez a legizgalmasabb, beszorom a legközérthetőbb példán keresztül, megígérem mindenkinek bemutatni, ez a szubszidiaritásnak az elve. Nagyon nehéz kimondani. Szóval a keresztény társadalomban hagyományosan erre a három alapelvre szoktunk hivatkozni. Egyébként még mielőtt rákanyarodjuk az emberi személy, a szolidaritás és a szubszidiaritásnak az elvére, annyit szeretnék mondani, hogy a nemrégiben, miután ez a Benedek pápának már hivatkozott Veritas, Caritas in Veritate enciklikája, pápai levele megjelent, inspirált ezzel a pápai írással a nemzeti püspök konferenciákat, hogy valamit tevőlegesen csináljanak már a püspökök a saját nemzetükben, azért, hogy az egyháznak a társadalomra vonatkozó tanítása, illetve a társadalommal való párbeszéd, az beinduljon. Mert az volt a helyzet, ez az őszinte igazság, hogy 1965-ben már az idézett Gaudium et Spesnek ez a közgyóról alkotott fogalma, ez egy gyönyörű zsinati dokumentumnak a dossziéjában benne volt, csak éppen nem ismerték az egyes nemzetek, hogy az egyháznak van egyébként a társadalomhoz szóló tanítása. Mindenki elképzelt, hogy hát magyarázza az egyház a Bibliát, van komoly tanítása erkölcsi téren, ezt mindenki fújta, és hogy a 10 parancsolatra gondolok most elsősorban, meg hogy van valamilyen elvont tudománya az egyházjuk. Na de azt kevesen gondolták, hogy ennek az egyháznak, a Jézus által alapított egyháznak a társadalomhoz is van üzenete. Na most ezt az üzenetet szorgalmazta 16. Benedek pápa a 2009-ben megjelent enciklikájával, hogy akkor ezt akkor meg kéne most már lassan mutatni ennyi idő után a egyes nemzeti püspöki konferenciáknak, és így született egyébként a Caritas in Veritate bizottság itt a püspöki konferencián belül Magyarországon, és ennek a gyümölcse, ennek a bizottságnak, bizottság munkájának a gyümölcse, amiben közgazdászok, neves közgazdászok és bankárok keresztény szempontból is vállalható emberek be vannak vonva, hogy a katolikus társadalmi napokat Budapesten évről évre azóta megszervezik. Az emberi személy. Egyébként szinte minden egyházi tanításnak ez az alapja, hogy az a méltósága az emberi lénynek, hogy Isten az ő saját képére és hasonlatosságára teremtett bennünket. Ez az alaptézis, innét indulunk ki. Mert hogy ez lesz az alapja annak, hogy a másik emberre is így tekintek, ahogy magamra. Ez a közös nevezőnk, hogy a másik ember is Istennek a képmása. Néha nagyon nehéz ezt felfedezni, főleg ha valami gondunk van egymással, de mégiscsak ez az igazság, hogy a másik ember is Istennek a képmása. És az embernek a fogalmából, meg a rendeltetéséből indul mindenfajta gazdaságetikai eszmérődés az egyháznak és a kereszténységnek. Ezután a szolidaritásra szeretnék rátérni, amit úgy lehetne talán szinonimával mondani, hogy a kölcsönös felelősségvállalás, vagy állandó gondoskodás a közösségről, a közösségnek az értékeiről, a közösségnek a javáról. Amikor erről a szóról egy rövid magyarázatot adok, akkor eszembe jut az, hogy hát a szolidaritásról egy gimnáziumi hittan keretében, nem ebben a városban, egy másik szolgálati helyben, amikor beszélgettünk, akkor emlékszem, hogy az első ilyen asszociációk, képzett társítások azok voltak, hogy hát ez valami szánalom. Hát az az ember szolidáris, aki megszánja a másikat, vagy ilyen szánalom ébred benne a másik ember iránt, akár kulturálisan, vagy gazdasági, vagy pénzügyi szempontból, vagy olyan bizonytalan irgalmasság is. Hát, hogy ez a szolidaritás azt jelenti, hogy hát végül is irgalmas is lehetek, meg nem is. Most azt szeretném egy kicsit elmondani, hogy ugye az az alapja a keresztény társadalmi tanításnak, hogy a másik ember is ember, és a másik embernek is méltósága van, és pont annyi méltósága van, mint nekem, mert ő is pont olyan ember, Isten képmása és hasonlatossága, mint én. Vagyis egymásra vagyunk utalva. Akkor is, hogyha az munkatárs, vagy a házastárs, vagy hogyha a fociban egy másik csapatnak szurkol, akkor is egymásra vagyunk utalva, és gondoskodnunk kell egymásról. Eszembe jutnak azok a filmek, ezek a magányos szigeten, amikor a ember próbál boldogulni, lehet ideig, óráig, aztán rájön, hogy egymásra utaltság van. Az állandó gondoskodás, vagy eltökélt akarat, így fogalmazza meg II. János Pál pápa a Solicitudo Rei Socialis írásában. És akkor a harmadik, ahogy ígértem, hogy ezt fogom a legegyszerűbb módon megmagyarázni, és ez a szakkollégiumnak a példáját hozom, ahol most már 5. éve életközösségben élek, most éppen 46 egyetemistával, és ez a szubszidiaritás elve talán a legelvontabb, vagy a világunktól legtávolabb eső fogalom, mégis egy annyira kézenfekvő és annyira világos és könnyen érthető, hogy vannak olyan csoportok vagy szervezetek, ahol úgy rendezkednek be, hogy nem felülről vezényelt mindent, hanem vannak bizonyos egységek, nálunk például a Diák Bizottság arra hivatott, hogy maga is tud programot szervezni, megvalósítani, ötletekkel előállni, és azt a megvalósítás fázisába is eljuttatni, és ettől lesz életszerű, meg ettől lesz élményszerű is, nem pedig a felülről kitalálva vagy programozott történettől, ez is kell néha, de azt gondolom, hogy nem szabad elragadni a bizonyos emberi közösségektől azt, amit ők megtehetnek egy államnak, vagy egy társadalmi szervezetnek, hierarchikus rendnek, hiszen ettől, hogyha megfosztjuk a társadalomnak az apróbb részeit, vagy rétegeit, akkor lemaradnak az élményről, lemaradnak arról, hogy nekik is van talentumuk, amit működésbe lehet hozni, és meg lehet sokszorozni. Ennyit a szubszidiaritásnak a definíciójáról. Ezt követően arról a közjóról kellene most egy pár szót még szólnom, amire az ókortól kezdve gyakorlatilag minden szellemi irányzat hivatkozott, sőt napjainkban is az egyik legtöbbet használt gazdasági, politikai és társadalmi retorika a közjóra hivatkozni, csak egy baj van, hogy mindenki más ért rajta. És ettől veszélyes, hogy nem ugyanazt értjük a közjón, már időfaktorban sem, meg politikusok szempontjából, vagy éppen gazdasági embereknek a szájából sem mindig ugyanaz a jelentés és értelem hangzik el. Mindig megjegyzem a jelentés az értelem kapcsán, hogy hát ez nagyon fontos látni azt a különbséget, hogy lehet, hogy a szónak a jelentését valaki érti, csak az értelmét nem fogja föl, és ez nem mindegy. 18. században Antonio Genovesi olasz pap, aki közgazdász is volt, akkoriban ilyen is akadt még, a civil gazdaság eszmét a következő módon fogalmazta meg. A gazdaság és az állam legfőbb feladata a közjólé, vagyis az emberi közösség boldogságának a létrehozása. Az emberi közösség boldogságának a létrehozása. Vagyis a közjó az embernek az a fajta kiteljesedése, amiben a másiknak is hat teret, nem fogy el a másiknak a levegője azzal, hogy én megvalósítom magamat, meg azzal, hogy én boldogulok, meg előre jutok, azzal nem fogyasztom el a másik embernek a lehetőségét és az előrejutását. Így fogalmaz a 18. században ez a pap. A hagyományos közgazdasági gondolkodásban uralkodó, énközpontú és már akkor hedonisztikus alapkoncepció, miszerint az emberek cselekvését saját igényeik, saját érdekeik, saját nyereségeik motiválják, felül vizsgálatra szorul. Hát ez így van azóta is, hogy ezek a saját érdekek, saját célok, saját profitok felül vizsgálatra szorulnak. Most leginkább talán a legélesebb, hát a, hogy is mondjam, fejbeütősebb történet az szokott lenni, amikor arról beszélnek, például a párizsi csúcson, amikor a víz készletéről volt szó a Földnek, vagy a klímacsúcsokon, és gyakran előkerül ez a téma, hogyha így megy a gazdaság, így halad előre az emberiségnek az ökológiai lábnyoma, akkor bizony az utánunk jövő generációknak hát nagyon sok olyan nyersanyag forrás nem áll majd rendelkezésükre, ami nekünk még igen. Ugye mögött, a szemlélet mögött az van, hogy a Föld az nem egy ajándék, hanem egy nyersanyag forrás, egy bázisa azoknak a nyersanyagoknak, amivel az ember boldogulni, gazdagodni, meg élni akar, vagy kereskedni akar. Szóval ki is mondtam egy kult szót, hogy a felelősségben mindig a kapcsolat fog dominálni. A kapcsolat, ami nem csak úgy van meg, hogy egy mai élő ember úgy tekint a másikra, hogy ő is Isten képmása és hasonlatossága, és mi egymásra vagyunk utalva, a felelősségvállalás, a szolidaritás és egyébként a szubszidiaritás elve alapján is, hanem nemzedékek szempontjából is lényeges ez a kapcsolat, az utánunk jövők szempontjából is. Ha elmulasztjuk segítségül hívni az emlékező tehetségünket, és ezt most nem nosztalgiából mondom, hanem abból a szempontból, hogy a múltat, a jelen és a jövő szolgálatába tudjuk állítani, akkor sem a melléknév, hogy közös, meg sem a főnév, hogy javak, nem lesz elérhető, ha elmulasztjuk segítségül hívni az emlékező tehetségünket. Ezt miért mondom? Mert hogy ha nem emlékezünk arra, hogy mi is egy előttünk lévő generációnak a felelős gondolkodása miatt részesülhetünk azokban a javakban, nyersanyagban vagy adottságokban, ami egy akár egyszerű magyar háztartásban is elérhető, hogyha ezt a kapcsolatot nem látjuk az előttünk élők és az utánunk jövők között, akkor valójában egy nagyon fontos dolgot vétünk el, mégpedig az, hogy nem felelősen élünk, és nem gondolunk arra, hogy akik utánunk jönnek, ők is szeretnének élni. Tehát egyik legnehezebb feladvány a mai ember számára úgy felelősen gondolkodni, hogy lelki szemeivel azokat is lássa, akik még meg sem születtek, csak majd meg fognak születni később. Tehát a közös javak lényegüket tekintve a kapcsolatról szólnak. Hiszen olyan kapcsolatokat, emberi kapcsolatokat testesítenének meg, amelyek javakat közvetítenek. Következő, itt a kapcsolatnál, amit még szeretnénk megjegyezni, hogy mindig egy kapcsolatban derül az is ki, egyébként ennek a legjobb példája a házasság, hogy egy kapcsolatban akkor kezd el valaki felelősen létezni, élni, cselekedni, gondolkodni, tervezni, hogyha le tudja cserélni az egyes szem első szemében megfogalmazott mondatait a többes szem első személy mondatokra, meg a birtokos jelzőt is átalakítja, enyém, miénk, sőt, van egy fokozás, mindenki, és ez nehéz. Igazából ez a legnagyobb lecke, ezt megtanulni, hogy mindenki. Van egy angol filozófus, Martin Hollis, aki így fogalmaz, a kölcsönösség a közös javakra jellemző olyan logika, amit ő így fogalmaz, érdekes a szó összetétel, az elég logikájának felel meg. Az elég logikája abból indul ki, hogy biztos lesz majd annyi véradó, hogy majd jut azoknak, akiknek vére lesz szükségük. Biztos lesz majd annyi adófizető, hogy az államgépezet működni tud. Hát nem lenne ember, aki vért ad, vagy nem lenne ember, aki adót fizet, ha abból indulna ki, hogy hát úgyse fog senki se fizetni, se vért adni. És akkor nem az egészségünknek ez a szektora lebénul, ahol a vére szükség van, vagy éppen a adófizetés kapcsán nem működik majd egy államrendszer, vagy egy gazdaságnak az a területe, ahol befolyt adókat hasznosítani tudják. Ez a elégnek a logikája, ez valójában a kölcsönösségnek a logikáját jelenti, de ez nagyon igaz, hogy azért ez egy nagy kísértés, még még egy osztályközösség, vagy egy egyetemi közösség szintjén is, de egy családi közösség szintjén is, hogyha van valami, nem tudom, kis baleset, vagy valami komoly anyagi teherrel áldozattal járó történés, akkor vajon mindenki beleadja, elég lesz a végén a pénz arra, hogy ezt tudjuk rendezni. Szóval ez az elég logikája, ez egy nagyon izgalmasan előhívja a kölcsönösségnek a kérdését a gondolkodásunkban, meg a másikhoz való viszonyulásunkban. Ezek után most már a közjónak a etimológiájáról is legyen egy kicsit szó, nem fogok sokat bibelődni vele. Ez a latin kifejezésből communusból származik, a coma cum-nak a gyökeréből jön együtt másikkal, ezt jelenti. Munus pedig egyszerre ajándék és egyszerre kötelezettség is. És milyen jó volna, ha egyszerűen csak a szónak az igazi eredeti jelentését értenénk, hogy valójában, amit az előző generációból, az előttünk járókból kaptunk, vagy az ő munkájukból, meg a felelős gondolkodásukból, mint adottságát az életünknek élvezhetjük, ez egyszerre ajándék és egyszerre kötelesség, kötelezettség, hogy ezt nekünk is így kell látni, és nekünk is így kell majd továbbadni. Egyébként bármi, amit itt építünk, különösen itt Szombathelyen, most ennek ugye sok nyomát is láttuk konkrétan az életben, az előttünk járóknak a csontjaira húzunk fel mindent gyakorlatilag, főleg itt a római utakon, nyomokon, ha autópályát, M86-osat, vagy éppen lebombázott püspöki palotának az újjáépített szárnyára gondolok, mindent az elődeinknek a csontjára, az előttünk életekre építünk, és ez kötelez bennünket. Életünknek a, hát a legjobb és a legszebb élményei, vagy személyes történései mindig hát kapcsolatokhoz kötődnek, és ezzel a kapcsolati kérdést rögtön le is zárom, még annyit hozzáteszek, hogy van egy olyan példám, amit talán már legtöbben átéltek, hogy mennyire sokat számít egy jó kapcsolat. Például valaki elmegy egyszerűen egy étterembe, vagy nem tudom, pizzériába, és eszik egy borzalmasan túlsózott pizzát, és egy nem tudom, meleg üdítőt iszik hozzá, de nagyszerű a társaság, nem érzi a rossznak, mert jó a társaság. És a világ, nem tudom, legjobb Michelin csillagos éttermében is elfogyaszthatja a homárt, hogyha borzasztó a társaság, nem fogja élvezni annak az ízét. Hogy mennyi minden múlik a kapcsolatokon, egy minőségi kapcsolat, mennyi minden segíthet az emberben. Csak ehhez szerettem volna még hozzátenni. És egyre inkább a mai világban a személyes javak felé fordul a figyelem. Ferenc pápa a párizsi ENSZ klímacsúcs kapcsán ezt hangsúlyozta. Katasztrofális lenne, ha magánérdekek kerülnének előtérbe a közjóval szemben, és ha a résztvevők manipulálnák az információkat, hogy a saját terveiket védelmezzék. És újra ezt szeretném hangsúlyozni, ez a Caritas in Veritatem Benedek pápának az írása, milyen szépen mondja, hogy szeretni valakit annyit jelent, mint a javát akarni. És ezért hatékonyan tenni is. Ezután a közjó és az értékekről szeretnék egy gondolatot mondani, hogy mi is ez a közjó. Ja, a napjainkban valaki elolvas egy gazdasági beszámolót, akkor ezek a hívószavak általában, hogy a piac önszabályozó természetű, önkiegyenítő jellegű, profitorientált, pénzközpontú, haszonorientált, ezek általában a hívószavak. És hogy még egy ilyen sodrásban, mindaz, amiről itt szó van, meg előttem a Laura nővér és Labóczi Gergely közgazdászok, amiket mondtak, hogy ennek milyen súlya van ebben a sodrásban. És igazából, amíg nem tapasztal meg valaki azt, hogy az élete esetleges és törékeny, és lehetne úgy is, hogy nincsen, vagy úgy is, hogy elfogyjon, addig nem veszik komolyan az egészségét, meg az egészségre való körültekintő vigyázását. És ugyanígy van ez talán a közjó vonalán is, amíg valaki nem tapasztalja meg azt, hogy ez lehetne úgy is, hogy nem tudunk tankolni benzint vagy gázolajt az autóba, vagy lehetne úgy is, hogy nem ivóvíz folyik a WC-ben, ugye azzal öblítünk Magyarországon ásványvíz minőségű ivóvízzel, hogy ha nem ivóvíz folyna a csapból, amit nem lehetne ivásra használni, hogy akkor érinteni az hétköznapi életünket, mégpedig olyan szinten, hogy először talán sokkolna is egyszerre elkezdenénk vigyázni, óvatosak lenni, és óvni mindazt, ami még van. A közjó helyében azt látjuk ebben a nagy sodrás irányban, vagy a főáramú közgazdaságtanban, azt látjuk, hogy az egyéni, illetve kisebb csoport érdekek kerülnek előtérbe a közérdekkel, vagy az emberiségnek az érdekével szemben. És Ferenc pápa ebben a párizsi ENSZ klímacsúcson tartott beszédjében azt említette meg, hogy globalizálódott világunkban így fogalmaz, mind fontosabbá válik egy átfogó emberi, globális közjó meghatározása. Ha az emberiség nem egységben és nem egységesen lép föl a még meglévő közös javainkért, akkor igazából érdekeknek a harctere lesz ez a föld. A nyugati gondolkodás, amiben a főáramú közgazdaságtan fölépül, valójában a jólét irányából közelít a közjónak a fogalmához. Ez azt jelenti, hogy számára a közjó az összekapcsolódik az, hogy minél több polgárának, a nyugati társadalom így gondolkodik, hogy minél több polgárának azzal, hogyha több vagyona van, akkor bizonyára elégedett lesz, és a közös javakhoz is jobban hozzáfér, legalábbis az a szűkebb csoport, akik még jól élnek, de semmiképpen nem a teljes emberiség. Az állam közérdeke nem lehet más, mint az összes polgárának a közös érdek, ami nem biztos, hogy egyenlő a jóléttel, meg a nagy vagyonnal. Mert hogyha valaki a haszonnal vagy a gazdasági érdekkel azonosítja a közjót, akkor egy nagyon rossz definícióhoz jut, mégpedig a közjónak ahhoz a definíciójához, amit leginkább ő határoz meg, ami az ő profitját segíti, és legalábbis az ő kényelmes életszínvonalát megőrzés, megsegíti. És közben meg lesz egy hatalmas nagy lelkiismereti űr, amit aztán nem tud megválaszolni, illetve azt gondolja, hogy a világ szegényebb országairól szóló forgatások vagy felvételek azok valami régi filmnek a részletei, és nem úgy tekinti azt, mintha az az ő életét is érinteni. Ezután már rá is vezetne bennünket arra, hogy nem ebben a nyugati főáramú sodrásban gondolkodjunk, hogy a közjó az nem az anyagi javakkal egyenlő, meg az anyagi javaknak a meghatványozását jelenteni, hanem a közjó az összekapcsolódik egy morális elköteleződéssel. Erről szeretnék egy rövid gondolatot mondani, mert hogy az az ember, aki a közösség egy felelős tagjának érzi magát, és ugyanígy tekint a másik emberre, annak az életében fontosak a szabályok, és fontos ez amit így fogalmaz ez a dia, hogy morális elköteleződés. Igazából ebben az általam is, meg az előző előadásban a két közgazdász által kritizált főáramú közgazdaságtanban talán a legveszélyesebb az, hogy egy nagyon fontos bölcseleti alapot vet el, ami nagyon sokáig meghatározta az emberiségnek az életét, mégpedig az, hogy az egész határozza meg a részt, és nem a rész határozza meg az egészet. Nem egy kicsi, jól élő világnak a gondolkodása, felfogása a javakról, a világról, az emberiségről, nem ennek kéne meghatározni az egészet, hanem az egésznek a rész. És ez egy nagyon fontos gondolat, amire azért akartam rátérni, mert a résznek az egészhez, az emberi egyénnek a közösséghez való viszonya az minden esetben magával hozza ezt, amit így fogalmaztam, hogy morális elköteleződés. Tehát kellenek a szabályok. A morális rend, ami a közösségnek a javát szolgálna egyébként, az embernek a kiteljesedését is megadja, és a közjó az elsősorban nem egy vezérel, meg nem egy idea, amit megfogalmazott valaki, és elérhetetlenné tette a mai társadalom, hanem egy olyan feladat, én így szeretném ezt nagyon egyszerű nyelvezettel megfogalmazni, hogy a közjó az egy feladat, amiért küzdeni kell kőkeményen és izzadva, mégpedig azzal a hittel, amit az előbb is mondtam, Martin Hollisztól idézve, hogy az elégnek a logikája, hogy csak lesz elég ember ahhoz, hogy együtt, egymással szolidaritást vállalva, egymásért felelősséget vállalva előre tudjuk vinni a világot. Ezek után szeretnék rátérni egy kicsit Ferenc pápának a szempontjaira, mert ezek roppant izgalmasak az utolsó pár percben. 16. Benedek, az ő elődje, ahogy említettem, így fogalmazta meg, ez nagyon tetszik nekem, azért most már harmadszor is mondom, szeretné valakivel mit jelent, mint a javát akarni, és ezért hatékonyan tenni. Még ez egy klasszikus meghatározása a szeretetnek, meg a cselekvő, tevékeny szeretetnek, ami az igazságosságnak és a szeretetnek a következményeként mutatja meg a közjót. De ez a klasszikus meghatározás igazából, ez eddig is uralta mondjuk a keresztény gondolkodás, de most Ferenc pápa ez egy új szempontot is, illetve több új szempontot is hozzátett, mégpedig a Evangelii Gaudium kezdetű apostoli levelében egy nagyon érdekes foglalatban beszél a közjóról. Ezennek a fejezetnek a címe, komoly fejezetet is kapott ebben az írásában, Ferenc pápa írásában, a közjó, így fogalmaz ebben a címben és az utána jövő hosszú részekben, a közjó az összefügg a társadalmi békével. Ez a fejezet cím is, hogy a közjó és a társadalmi béke. Nem csak úgy magában a közjóról beszél, hanem a társadalmi békében megnyilvánul közjóról, a közösségi javakról. Mert ő azt mondja, hogy ez a társadalmi béke, ez az alapfeltétele annak, hogy a közösség javáról lehessen beszélni. Ha a társadalmi békéről van szó, Ferenc pápa nem azt érti a társadalmi békén, hogy van valami politikai balansz, meg a parlamentben ilyen 51-49-es arány van, meg az, hogy mindenki egy irányba húz, vagy nagy koalíció van. De a társadalmi béke alatt azt érti, hogy valójában mindenki számára fontos az az alapelv, amit a keresztény társadalomban kimond, fontos a másik ember, mert személy, fontos a szolidaritás, és fontos ez a szubszidiaritás, amiről beszéltem. Ahol ezek fontosak, ott van társadalmi béke, és ott lehet a közjóról beszélni. Ő így beszél erről, hogy ez a társadalmi béke gyakorlatilag ez a lehetőségi feltétele a közjó megvalósításának. Na most négy izgalmas fogalmat vezet be, és mielőtt ezt a bevezetést megtennénk, megosztanám a kedves hallgatósággal, még egy rövid időre a figyelmet szeretném kérni, hogy biztos már észrevették, hogy Ferenc pápa retorikájában a nyugati kultúra, legalábbis a Európának a középső nyugati része, illetve az Egyesült Államok általában nem pozitív mesehősként szokott szerepelni, hanem sokszor az ostorozásnak a tárgya. És a kivetített gondolatokban is ő nagyon, ebből látszik, nagyon szkeptikus, amikor egy ebből a politikai közösségből érkező, vagy politikai családtól jövő embernek a szájából hallja a közjót, akkor igazából ő egyszerű manipulációnak gondolja, vagy figyelemelterelésnek, vagy egy olyan elfedésnek, hogy addig ne vegyük észre, hogy milyen más gazdasági bűncselekmény, vagy a föld, milyen kizsákmányolás zajlik a háttérben. Tehát azért ennyit ilyen, hogy is mondjam, ilyen margóra mondanék, vagy ilyen értelmezésként a Ferenc pápa gondolataihoz. Első nagyon fontos dolog, amit bevezet egy új fogalmat Ferenc pápa a keresztény társadalom tanításba, hogy az idő felett áll a térnek. Na, ezzel mit lehet kezdeni? Háromszor olvastam el ezt a részét a pápai buzdításának, és ez a idő felett áll a térnek, ez egy nagyon érdekes magyarázattal kísért hát, újdonság az egyház társadalmi tanításában. Mégpedig arról beszél, hogy egyébként ez a magyar gondolkodás is nagyon jellemző, hogyha egy embercsoport, vagy egy vállalkozás, vagy egy csapatteam elkezd azon agyalni, hogy egy ötletet, hogy hogyan kellene kivitelezni és megvalósítani, akkor az első dolgok jönnek, hogy ezt nálunk miért nem lehet megvalósítani, hogy milyen nehézségei vannak, milyen akadályokba ütközhetünk, milyen veszélyek leselkednek akkor, hogy ezt mind megtesszük. Ferenc pápa azt mondja, hogy nem kell a térrel foglalkozni, és az idő felett áll a térnek, ez a fogalom azt jelenti, hogy a most számít, most kell elkezdeni, nem azon gondolkodni, hogy van-e veszélye, van-e reális alapja annak, hogy ez megvalósítható, el kell kezdeni. Vagyis így fogalmaz, hogy a korlát az mindig a térben jelentkezik. Mert az ember úgy gondolkodik, hogy a térben az ötlete, amikor megvalósulást nyer, akkor mindig akadályokba ütközik, vagy veszélyekkel találkozik, és ezért inkább csak az időfaktort nézzük, abból is csak a mostot figyeljük, hogy most kell ezt elkezdeni, az új ötletet, a felelős gondolkodást, a szolidaritást, vagy éppen a szubszidiaritást. Így fogalmaz. Az, hogy elsőséget juttatunk az időnek, azt jelenti, sokkal inkább azzal foglalkozunk, hogy folyamatokat kezdjünk meg, nem pedig tereket birtokoljunk. Másik, összesen négy lesz, másik nagy gondolata a keresztény társadalom tanításban, az egység fontosabb a konfliktusnál. Erre azt mondanak, na ilyet azért mi is tudunk ilyen gondolatot, hogy ezt hát mi is érezzük, hogy otthon a család szintjén is, hogy hát azért sokkal jobban húz egy család, hogyha nem konfliktusokban gazdag az élete, hogyha megvalósul az egység, akkor azért jobban haladnak előre. És igazából Ferenc pápa, amikor erről beszél és erről tanít, azt az igazságot mondja ki, hogyha a közjó az pusztán csak egy szempont, a sok másik szempont mellett, vagy egy olyan érdek, amit valaki fölve millió másik mellett, akkor a konfliktusoknak a harc terére vonja be a közjót is, és nem lesz eredménye. Ezért a közjó az nem az érdekek mellett van itt sokadikként, hanem mindenek előtt való érdek. Mert hogy ahogy a zsinati dokumentum, amit a legelején hivatkoztam, Gaudium et Spesből, valójában a közösség, java, a közjó az nem más, mint annak a térnek a megteremtése, annak az atmoszférának a megalkotása, ahol az ember, az egyén kiteljesedhet és boldogulhat. Következő gondolat, vigyázzat, ez már az utolsó előtti, a valóság fontosabb az elméletnél. Na, még ilyet is tudunk, esetleg erre is mondhatnánk, hiszen talán mindegyik tudomány területet fenyeget ez a veszély, hogy az elméletnél maradjunk, és attól meg aztán a gyakorlati életünk az messze elválik, és akkor kétségbe is szoktunk általában esni, amikor tudjuk, hogy mi az elmélet, de más a valóság, és ez általában nem is felismerhető, mert nincsenek köszönő viszonyban egymással. Szóval az emberi létnek, ahogy a tudománynak is minden területén, így az emberi létnek a területén is, minden területén szembesülhetünk az elméletiségnek a veszélyével. Ugye az elméletiségnek a veszély az az hozza, hogy valóságidegen lesz valami. Ha valami valóságidegen, akkor azt leteszik, nem olvassák. Akkor azt mondják, nincs köze az életemhez, miért foglalkozzak vele. Ezt mondja Ferenc pápa, hogy az egyház társadalmi tanítása, különösen a közjóra vonatkozóan minden elméletnél fontosabb, és a legnagyobb valóság, amit ránk bízott. Mert hogy az Isten, mert abból a gondolatból indul ki Ferenc pápa, amikor ezt a tézisét magyarázza, hogy végülis a Teremtő mindent nekünk adott, azzal a megrendítő küldetéssel, hogy gondozzuk óvjuk, ápoljuk a rám bízott világot, univerzumot. És hogy, hát, hogy mi is a mai tapasztalat, tehát hogy ettől az eredeti szándéktól, vagyis amit kaptunk a Jóistentől, adottságot, teremtett világot, attól egy kicsit eltérték, egy kicsit az nagyon erős idézőjelben. És az utolsó, mindenki megnyugtatására, az egész felette áll a résznek. Erről már egy kicsit az előbb szóltam is, hogy az egésznek, a társadalomnak és a kultúrának mindig van valami egészszerű többlete, a tagok, a részek fölött. Ezt biztos értjük, hogy egy család, tehát egyszerű család szintjén gondolkodva, a családnak az akarata azért az számít akkor. Azt csináljuk, amit a családnak az akarata, és akkor próbáljuk az időnket, a gondolatainkat, vagy a terveinket ehhez alakítani. Hogyha családi nyaralás van, akkor mindenki ahhoz igazítja a szabadságát. Szóval az egész az több a résznél, és több a részeknek az egyszerű matematikai összegénél. Mert hogy az egész, pontosan amit az előbb is említettem, az mégis a Jóistentől van, és abból mi csak egy-egy részt kapunk. És nem csak arról van szó, hogy ezt a kis részt így összeadjuk, és ebből létrejön egy egész, hanem abban a összeadott kicsi sok-sok részből valójában az adottságot, az adományt, az ajándékot is felfedezhetjük. Négy alapelv, Ferenc pápa szerint ez irányítja a társas együttélést és az egész emberiségnek az épülését, és hát ez lenne a pápa szerint a közéletnek, az elegánsnak körülírása is. És végül arra gondoltam, ezzel szeretném zárni a mai előadást, hogy talán az egészségügyben dolgozók számára egy kedves hasonlat lesz, hogy a hipokrateszi eskünknek egy jól ismert gesztus az mégiscsak arra vonatkozik, hogy egy végzős orvostól hallgató, a ókori orvosnak a végakaratát követi, aki egykor megeskedte a társait, hogy mindent az életért és a gyógyulásért tesznek meg, gyógyítani fognak. Én ezt egy kicsit nem saját ötletből, hanem Kisúrik Jezsuit atyának a blogjáról, hát ezt applikáltam a közgazdászoknak a diplomosztója mellé, a félem hipokrateszi eskü a közgazdászok számára. Milyen jó van ezt a vállalkozóknak, meg a menedzsereknek a rendelkezésére bocsátani. Csak egy rövid részt idézek belőle a legizgalmasabbat szerintem. Én XY, ZKFT tulajdonosa. Esküszöm az élő Istenre, hogy erőmhöz és belátásomhoz mérten tehetségemet és tudásomat az emberiség javára fordítom, és életemet az emberiség szolgálatára szentelem. Vállalkozóként a közjó előre mozdítását tekintem hivatásom lényegének. És ezt elsősorban jó minőségű termékek előállításával, forgalmazásával, illetve jó minőségű szolgáltatások nyújtásával valósítom meg. Hivatásomhoz és fogadalmamhoz mindenkor hű maradok, és méltó magatartást tanúsítok akkor is, ha ebből átmeneti veszteségem támad. Azok iránt, akik engem megtanítottak és beavattak a gazdálkodás, tervezés és vállalkozás ismereteibe, legyenek azok elméletiek vagy gyakorlatiak, mindenkor hálát és tiszteletet tanúsítok. Szaktudásomat és tapasztalataimat a jövendő nemzedékeknek továbbadom. Elsősorban igyekszem örököseimet arra nevelni, hogy a vállalt szellemben folytassák a megkezdett munkát. Most már csak arra lenne szükség, hogy ezt alkalmazzuk is, vagy hát a gazdasági érdemben milyen sem megvalósuljon. Köszönöm a figyelmet! szeretnél várni a kérdéseket, hogyha esetleg vannak, vagy hozzászólások, akkor nem ígérem, hogy tudok mindenre válaszolni. Tessék, parancsolj, Péter bácsi.
Közjót most az előadás során inkább egy anyagi jót látunk inkább megvalósítani, ám bár sok részletet tetszett említeni, ami a igazságról és a testvériességről szól. Most a testvériesség gondolatához tűzöm inkább a gondolatomat. Most a közelmúltban volt egy népszavazás, meg egy parlamenti szavazás is, amely viszont úgy néz ki, hogy elfeledkeztünk a közjó szolgálatáról személy szerint mindenki, pedig a személyes kötelessége lett volna. Ezt szerettem volna én most kihangsúlyozni.
Köszönjük szépen a hozzászólást. Milyen szép volt ez a téma. Akkor én picit szeretnék hirdetni, még egy csöpp figyelmet hadd kérjek. Van egy nagyon kedves paptársam, akit én nagyon tisztelek, meg tehát szeretek, egy nagypapám lehetne, már 80 év fölött van, dr. Gyürki László, aki rengetegszer megjárta a Szentföldet, biblikus tudományoknak a doktora, a ma is használt Szent István társulati kiadásnak, a Biblia kiadásnak a egyik fontos fordítója volt, ószövetségi könyveknek a fordítója, amiket mi is használunk, talán ott van a jegyi szekrényünkön, vagy legalább a polcunkon, a házi könyvtárunkban. Ez a dr. Gyürki László, nyugalmazott lébános atya, nem tétlenkedik a nyugdíjas évei alatt is, a rendre könyveket jelentett meg, mert több polcin könyve van neki, most egy újjal rukkolt elő, és egy nagyon érdekes témába vág, és ennek a könyvnek rendezünk egy kis bemutatót december 19-én, hétfőn 5 órakor a Szilliános utca 1 szám alatt a Egyházmegyének a könyvtárában, az Egyházmegyé könyvtárban. Hívószavak Egyházmegyé könyvtár, Szilliános utca 1, december 19 és 5 óra. Bibliai helyek archeológiai és történeti megvilágításban. Azt kell tudni, az atya több tucatszor járt Szentföldön, illetve azokon a bibliai helyeken, amelyek most jelenleg államhatár szempontjából Törökországhoz tartoznak, illetve Szíria területén a sokat szenvedett szíriai népnek a városai, és ezeket a helyeket kereste fel az atya, és ebben a könyvében archeológiai és történeti megvilágításban mutatja be ezeket, és a könyv bemutatót azt úgy terveztük, hogy egy pár bevezető gondolatot mondok majd a atyáról, aki nagyon komoly biblikus tudós és tud közérthetően is beszélni, és utána a könyvéről egy pár gondolatot mondok, és azt mondtam, hogy inkább beszélgetni fogunk, mert hogy egy nagyon izgalmas ember, hát egy két lábon járó biblikus tudós, zseniális könyvtár, úgyis mondhatnám, két lábon járó könyvtár, mert hogy ismeri nem csak a keleti nyelveket, hanem a kultúrát, és nem csak hallomásból, hanem úgyhogy saját bőrén keresztül, azzal, hogy rengetegszer megfordult Izraelben, illetve a bibliai helyeken, Törökországban vagy Szíriában is, nagyon ajánlom a figyelmükbe, aki teheti. Amúgy is karácsony előtt a bibliai helyek nem egy utolsó szempontot jelentenek. December 19-én, hétfőn 5 órakor őket szeretettel várjuk a Egyházmegyei Könyvtárnak a barokk termébe, valami kis zenét is teszünk hozzá talán. Köszönjük a figyelmet, és akkor én visszaadom Editának a szót.
Szeretném megköszönni mindannyiunk nevében Norbert atyának, hogy most már évek óta kitartóan szervezi és valósítja meg ezeket az előadásokat. Önöknek pedig azt a figyelmet, amiben ezeket a programokat nyomon követik. Ez az őszi szemeszter most ezzel a ma estével lezár, viszont azt gondolom, hogy mindannyian egy nagyon fontos időszak előtt állunk. Az adventi időszakra, az eljövetel várására gondolok, és ehhez kapcsolódóan szeretnék egy verssel elköszönni most önöktől. Szabó T. Anna kortárs költő versét szeretném most itt önöknek felolvasni, akiről biztos sokan tudják, hogy középiskolás éveit itt Szombathelyen töltötte, sok szállal kötődik a városhoz, és ez egy december 24-i estére született költeménye. Az ünnep azé, aki várja. Aki magot szól ablakában és gyertya vár az asztalán. A várók nem várnak hiába. Egy angyal kopogott talán. Száncsúvogás az ablakon túl. Vigyázz, kinézni nem szabad. Kín az angyal hadtérő fordul, egy pillanatra látszanak. A karácsonyt áthozzák. Hallod? Egy koppanás, és leteszik. Fényben úszik az üvegajtót, s megint suhogás. Mi ez itt? Zöld angyaltól, egy kis fenyőág, karácsony szagú és meleg. Gyújtsd meg a legutolsó gyertyát, ez az angyali üzenet. És beismerhetsz, vár az ünnep. De minden zárt ajtót kitár. A fa alatt angyalok ülnek, az ünnep azé, aki vár. Viszontlátásra!